mely boldog az oly ember éltében, akit az Isten bevet kegyelmébe. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, a Krisztus Jézustól. Amen. A 32. Zsoltár első versét énekeljük fennállva. Helyünket és dicsérjük tovább Istenünket, keressük ki a 331. énekünket, ezt a virágvasárnap énekünket valamennyi versével énekeljük el. A nagy király jön, hozsánna, hozsánna.
Thank you.
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igét a Máté írása szerinti evangélium 21. részéből. Így szól hozzánk Isten igéje. És mikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba, az olajfák hegyéhez jutottak, akkor elküldött Jézus két tanítványt, és ezt mondta nekik. Menjetek ebbe a faluba, amely előttetek van, és ott találtok egy megkötött szamarat, és vele együtt azok vemhét, oldjátok el, és hozzátok ide nekem. És ha valaki valamit szól nektek, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és el fogja bocsátani őket. Mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjék a próféta mondása, aki így szólott. Mondjátok meg Sion leányának, ímhol jő a te királyod, alázatosan és szamárháton ülve, és teherhordozó szamárnak a vemhén. A tanítványok pedig elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Elhozták a szamarat és annak vemhét, és felső ruháikat rájuk terítették, és ráült azokra. A sokaság legnagyobb része pedig felső ruháit az útra terítette, mások pedig a fákról gallyakat vagdaltak és hintettek az útra. Az előtte és utána menő sokaság pedig így kiáltott, Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki az Úr nevében jön, Hozsánna a magasságban. És amikor bement Jeruzsálembe, felháborodott az egész város, és ezt mondták, kicsoda ez? A sokaság pedig így szólt, ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta. És bement Jézus az Isten templomába, és kiűzte mindazokat, akik árultak és vásároltak a templomban, és a pénzváltók asztalait, és a galambárosok székeit felforgatta. Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy annak hallgatói, befogadói és megcselekvői legyünk. Amen. Most a gyerekek éneke következik.
Dicsőség királya néped ezt kiáltja, jókedvében, örömében itt Hozsánna. Utadékesítik zöld ágakkal, hintik zöld ágakkal, virágokkal itt Hozsánna mindig.
Kezeikben pálma, úgy követnek áldva, s hangzik egyre lelkesedve őt neked Hozsánna. Nagy tiszteletedre, ruháit levetve, sok sereggel dicsérettel mennek ünnepelve.
Kegyes Jézus enged, hogy én is elmesek híveiddel hozzád, hittel és Hozsánnád zengek. Bűn levetésével hódratom tészem, pálmaágam imádságban fogad szent tetszéssel.
Hozsánnákat zengve, Szent Jeruzsálembe, nagy szerelmet győzedelmez engem is vigyembe. Üdvözlés, dicsőség királya, légy örökké áldva, örökké és mindörökké, üdv neked Hozsánna.
A 184. dicséretet énekeljük. Hajtsuk meg a fejünket ülve maradva, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy itt lehetünk a Te házadban. Köszönjük a gyermekek énekét, köszönjük a harangszót, a napsütést, virágvasárnapot. Kérünk, az, hogy ez a hála ne csak a felszínen bizselgesse meg a lelkünket, hanem az egész életünk hála lehessen. Hiszen annyi mindent kaptunk tőled. Ha végig gondoljuk az életünket, hihetetlen mennyi mindenért köszönet illet téged. Kérünk, Urunk Isten, hogy bocsásd meg, hogy nagyon sokszor hálátlanok vagyunk. Nagyon sokszor nem jut eszünkbe azt, hogy megköszönjük a mindennapok pillanatait. De most megköszönjük ezt az órát. Megköszönjük, hogy itt lehetünk és együtt lehetünk. És kérünk téged, hogy ne csak egy múló idő legyen, hanem alkalom, lehetőség, hogy meglássunk téged. Ennek a világnak a forgatagában a szemünk nagyon megromlott. Az a sok-sok látványosság, ami körülvesz bennünket, megakadályozza, hogy ezt a pici pisla fényt észrevegyük, aki te vagy, aki jelen vagy. Kérünk, Urunk, ma hadd lássunk meg téged. Jézus Krisztusért. Amen. Az a szent ige, amely alapján Isten lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem közöttetek, írva található Ézsaiás próféta könyvének 45. fejezetében, a második versben a következőképpen. Mert a megrepett nátszálat nem töri el, a pislogó mécsest nem oltja ki. Amen. Kedves testvérek, egy szón szeretném, ha először is elgondolkodnánk, ez a szó így hangzik, tehetetlenség. Olyan jó néha egy-egy szót úgy morzsolgatni magunkban, és végig gondolni, mit is jelent, mit érzünk, amikor ezt a szót halljuk. Tehetetlenség. Biztos mindenkinek sok minden az eszébe jut. Nekem például eszembe jut az, amikor néha későn érkezem haza, és abban reménykedem, hogy otthon majd minden rendben lesz, és akkor hazamegyek, és teljes zűrzavar fogad otthon. Semmi nincs kész, nincs ott a vacsora, és már nagyon késő van. És ilyenkor valami rettenetes tehetetlenség lesz rajtam úrrá, és dühös leszek. Az a tehetetlenség érzés van bennem, hogy olyan hiába való minden. Mint hogy hiába való, amikor az ember a gyerekeinek 10000-szer elmondja ugyanazt, és mintha nem jutna még a fülén se be. De ugyanilyen tehetetlenség érzés van az emberben, például bennem, a munkahelyemen, amikor azt látom, hogy annyi mindent lehetne jobban csinálni, hogy csak egy egészen pici kellene hozzá, hogy jobb legyen, de nem lehet. Nem lehet, mert nem kapok teret hozzá, hogy a dolgokon változtassak. És tehetetlennek érzem magam. De ugyanilyen tehetetlennek érzem magam, ha beleolvasok egy újságba, és az ember azt érzi, hogy annyira egyszerű lenne a megoldás. De az embernek a szava nem jut oda. És azt hiszem, nagyon sokan ma Magyarországon tehetetlennek érezzük magunkat, mert hiába látjuk, hogy mi folyik körülöttünk, nem tudunk mit csinálni. Hiába tudja a legegyszerűbb ember is azt, hogy mit kellene tenni. Az embernek a szava nem jut oda, hova kellene. Tehetetlenség van bennünk. Sokszor düh, sokszor csak valami elhallgatott, elfojtott indulat. Aztán tehetetlenség van bennem akkor is, amikor otthon nyomogatom a számítógépet, és valami buta ablakok jönnek elém, és fogalmam nincs, hogy mit kellene csinálni, és nincs, akit megkérdezzek, és kellene tenni a dolgokat, de nem tudom, mert nem értek hozzá, ilyen képtelen tehetetlenség lesz az emberen urrá, és beszorított az ember is nem tudja, hogy merre és miként léphetne ki ebből a helyzetből. Tehetetlenség valahogy mindannyiunkban ott van ez a hiába való érzés. Aztán ott van az az érzés, amikor nem kapunk teret, azért vagyunk tehetetlenek. És ott van az az érzés, amikor képtelenség valamit megcsinálni, nem tudjuk. Tehetetlenek vagyunk. És ezek a helyzetek a legtöbb esetben dühöt váltanak ki az emberben. Valami mélységes harag tör belőlünk elő, amit vagy szabadjára engedünk, vagy nem. Vagy elkezd az ember otthon kiabálni, amikor már nem tud más csinálni, vagy nem kiabál, csak nyel egy nagyot. Szorong, elhallgat. Vagy adott esetben, hogyha egy tárgyal van szemben, mint például a számítógép, akkor ha már végképp nem tud mit csinálni, akkor oda csap, mert a tehetetlenség valamit kivált belőlünk. Ebben élünk nap mint nap. Ezek az érzések vannak bennünk. Csak az a kérdés, hogy ezekkel az érzésekkel mit tudunk kezdeni. Hogy a tehetetlenség az valóban mit okoz, milyen tettekre ösztökél bennünket. Amikor Jézust látom virágvasárnap, a szamárom, amikor látom őt bevonulni, és látom azt a sok köntöst, virágot, az emberek kiabálását hallom szinte akkor, nekem ez a szó ugrik be, tehetetlenség. Mint hogyha Jézus engedte volna, hogy óriási magasra földobják, hogy aztán még mélyebbre zuhanjon. Valahogy annyira nem illik bele Jézus képébe mindaz, ami virágvasárnap történt. Miért hagyta magát? Miért történt mindez így? Annyi sok kérdés van az emberben, hogyha tényleg logikusan végig gondolja, végig olvassa az evangéliumot. És mégis talán nagyon fontos, hogy ezzel kezdődik a passió. Hogy az önmaga tehetetlenségét legyőzött Isten és ember ül ott a szamárháton. Ő az, aki éppen ebben a helyzetben a békesség útját választotta. Jézus soha nem hagyta magát ünnepelni. Jézus soha nem engedte, hogy csak közelébe is érjen annak, hogy őt királynak mondják. Jézus szinte botrányosan mindig kilógott minden sorból. Nem volt az, akit bármelyik csoport a magáinak tudhatott. Jézus nem engedte azt, hogy őt messiásként ünnepeljék. És eljön virágvasárnap, amikor annyira messiásként ünnepeljük, hogy kiabál a nép. Hozsánna Dávid fiának. Hozsánna a messiásnak. Miért hagyta, hogy ilyen kiszolgáltatott legyen nyilvánvaló, egyszerű politikai szándékoknak? Hiszen mindenki arra várt, hogy eljöjjön ez a várva várt ígéret, hogy bejöjjön Szamárcsikon valaki, és akkor ő lesz a messiás, és kiűzi a rómaiakat. És ő tudván tudta, hogy nem ezért jött, és hogy egyáltalán nem lehet tárgya ezeknek a politikai elvárásoknak. Mégis hagyta. A mi nyelvünkön, a mi népünk talán ezt kiabálná, hogy itt van Csaba királyfi, itt van a mi emberünk, megjött a király, ő az. Végre, végre itt a megoldás. Milyen jó lenne ezt hallani. De Jézus nem az volt, és mégis hagyta, hogy így ünnepeljék. Hihetetlen, ahogy elfogadta ezt a szabad esést, elfogadta azt, hogy szinte dobálják, hogy szinte tárgya legyen az ő teljesen egyszerű földi indulataiknak, ő, aki egyáltalán nem volt egyébként tárgya semmilyen földi indulatnak. Azért történt ez, mert az egésznek a lényege az, hogy megtanuljunk erőszak nélkül élni. Hogy így indul az egész passió, hogy így ment a keresztre, hogy hagyta magát, hagyta az emberi indulatoknak kiszolgáltatottan, tehetetlenül létezni, hogy megtanítson minket nem az erőszak útján, hanem egy egészen más úton járni. Hogy megtanítson minket a tehetetlenségeinket kezelni, hordozni, fogni, az Isten kezébe letenni. Mert mi van az erőszak hátterében, minden emberi erőszak hátterében? Az van, hogy élni kell. Mindig ez a két szó van mögötte. Élni kell. Hogy az erőszakosaknak áll a világ. Hogy tenni kell, menni kell, dolgozni kell. Az ösztöneinknek valahogy teret kell engedni, hogy biztonság kell, hogy födőbb kell a fejünk felé. Hogy élni kell. És ez mint egy óriási, nagy, hömpölygő folyó visz magával mindent. Élni kell. Tehát ezt kell tenni, azt kell tenni, menni kell, és hömpölyög az áradat, és már nem vagyunk benne sehol, csak megyünk visz a víz, amerre kell. Elviselhetetlen a világ erőszakossága. Elviselhetetlen ez a kell, ami minket is visz magával, és meghatároz napról napra. Hogy kulizom, hogy dolgozok, hogy élek, hogy teszem a dolgaimat, és mindez a végén egy koporsóval fog lezárulni. És hogy mindenből nincs kiút. És nagyon-nagyon sok ember teljesen össze tud törni, amikor ebbe belegondol, és nem tud a kellekből, ebből a tehetetlenségből kilépni. Amikor Jézus ráült erre a szamárra, akkor belépett a helyünkbe. Ez valami csodálatos tett, hogy magára vállalt ezt a sok-sok kelt, amiben élünk. Kell. Oda kell ülnöm a szamára. Kell, hogy ünnepeljenek. Ott kell mennem, mert ezt mondja minden, mert ezt várják, és ez van megírva. Ő a kiszolgáltatott, és ő az, akit visz az ár. Ő az, aki a helyünkre lépett, mert másképp nincs megváltás. Csak így, hogy ő tényleg belelépett abba a mocsárba, ha úgy tetszik, abba a hömpölygő folyóba, amiről beszéltem. És azt mutatta, hogy van megoldás. Hogy mindezt, ezt a sok-sok kelt, amivel élünk, lehet egészen másképpen látni. Gondolatainkat átalakította, hogy másképpen gondolkodjunk az erőről és a gyengeségről. Ugye azt olvastam, hogy a megrepett nátszálat nem töri el, a füstölgő mécsest nem oltja ki. A pasió úgy kezdődik, ő a megünnepelt, ő az, aki megy, és akinek kiáltanak hozsánna, és úgy végződik be, hogy ő az, akit leköpnek, ő az, akinek, aki senkinek nem kell, ő a világnak a szégyene. És hol van az erő? Az erő a kereszten van. Nem itt van az erő virágvasárnapon. Nem ebben van az erő, ahogyan ordibálnak, ezt mindenki érzi most már így távlatosan. Hanem az erő abban van, ahogyan letette az életét mindannyiunkért. Télen Pávval fűtöttünk, valami iszonyatosan dühítő az, amikor az ember már egy köteg újságot rárakott a tűzre, a tűz alá fákat, és egyszerűen a légnyomás miatt képtelen begyulladni a füst. Mindent eláraszt a lakásban. És ugyanakkor tegnap meg kint eltüzeltük a téli mindenféle maradék gajakat, és ott volt egy egész napig, és utána ráraktam egy kis fát, és meggyulladt. Valami döbbenetes az, ahogy néha, ha akarjuk, akkor sem ég a tűz, máskor meg, ha nem akarjuk, akkor is begyullad. Hát ez a, ha nem akarjuk, akkor is begyullad, ez az a füstölgő mécses, amiről itt Ézsaiás próféta beszél. A füstölgő mécses az egy olyan kis pislafény, amelyik elé odaáll az Isten is, nem engedi, hogy a szél eloltsa. A szél, ennek a világnak a minden ereje, és a mi életünk füstölgő mécsesek között ott áll, a mindenható Isten. Ez a mondat Babilonban hangzott el. Babilonban, amikor Izrael népének az egy tizede élt már csak. 9 tizede meghalt. Idegenben voltak. Kivégzett nép. Ezt lehet mondani róluk. Végük van. És Isten lángra lombantotta ezt a népet. Isten életre keltette, és újból nép lett belőlük. És ha a mai Izrael helyzetét nézzük, akkor is ugyanez igaz, amit a történelmére el tudunk mondani. Ők azt hitték, hogy akkor lesznek erősek, hogyha királyság lesznek. Akkor lesznek erősek, hogyha zsoldos hadseregük lesz. Akkor lesznek erősek, hogyha a korabeli történelmi helyzetben az erő mellé állnak. És kiderült, hogy nem akkor voltak erősek. Egy pillanat alatt leigázta őket Babilon. Az erő a fogságban volt. Az erő akkor volt a népben, amikor emberileg semmi remény nem volt arra, hogy valaha nép lesz belőlük. És a füstögő mécses mégsem aludt ki. Újból tudtak mindent kezdeni, pedig semmi remény nem volt rá. Hihetetlen történet. És pontosan ugyanez van az egyházban is, és ma is. Hogy az erő az erőtlenségben van. Nem abban van az erő, hogy megmutatjuk azt, hogy mennyien vagyunk, milyen sokan vagyunk, és mennyi mindent meg tudunk tenni, hanem az erő az való máshol van, az az Isten erejében van, aki köztünk él. Ha ezt megértjük, akkor másképpen fogunk a tehetetlenségeinkben élni. Akkor másképpen fogunk viszonyulni ahhoz a rengeteg helyzethez, amiben csak a düh, csak az indulat az, ami bennünk van. Amikor azt érzem, legyőztek, nincsenek fegyvereim, nem tudom magamat megvédni, akkor lehetek erős. Gondoljunk a tékozló fiú történetére, aki azt gondolta, hogy ő erős, hiszen neki van vagyona, mert öröksége van. És odament az apjához, és azt mondta, hogy kérem az örökségemet, mert szeretnék elmenni, világot látni. Szeretném megpróbálni magamat, szeretném az erőmet megmutatni magam számára is. És megkapta a vagyonát, elment, és ez az erős ember igazából borzasztó gyenge volt. És ez az első kanyarban megmutatkozott, amikor szép lassan herdálta el a vagyont, mert gyenge volt. És amikor a disznók pályájánál elhatározta, hogy most pedig hazamegy, akkor nagyon erős volt. Iszonyatos erő kellett ahhoz, hogy azt mondja, hogy most, akkor ezen az úton nem megyek tovább. Visszafordulok az atyai házhoz. Az erő, amit mi gondolnánk, az olyan, mint a hömpölygő folyó, megy és mindent zúz, maga alá temet. De az az erő, amiről Krisztus beszél, az 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 erő, ami benne van egy vízcseppben, amely képes szétrepeszteni egy vasat. Az az erő, az a döntésben van, bennünk van. Nem a fegyverekben, nem az erőnkben, amivel meg tudjuk mutatni és meg tudjuk védeni magunkat, hanem abban a döntésben, hogy én nem a világ erőszakával akarok élni. Hogy én nem az ordibáló tömegbe állok bele, hanem az én erőm keresztben van. Az én erőm, Isten nagyon erőtlennek látszó megváltó hatalmában van. Mi az első lépés ahhoz, hogy a tehetetlenségeinket Krisztus megváltó erejének a keresztje alá letegyük? Az első lépés az az, hogy a saját gyengeségemet elfogadom. Ez az első lépés, mint ez a tékozó fiú történetében is ez van. Hogy a füstölgő mécsesre nem mondom azt, hogy lobogó láng, hanem azt mondom, hogy füstölgő mécses. Ez vagyok. Istenem, ez vagyok, és ezt tudom neked adni. Nem akarom magam másnak mutatni, mint ami vagyok. Azt fogadd el, aki vagyok. Jézus felült a szamárra, beleállt, teljesen beleült az akkori emberek elképzelésébe, elvállalt minden kusza gondolatot, ami bennük volt, ami pedig nem volt az övé, hagyta magát. Nem akarok visszavágni, elfogadom, hogy gyenge vagyok. Ez az első, amit valahogy meg tudunk érteni a kereszt alatt. És a második pedig az, hogy a magam gyengeségében, pislákoló mécses életében meglátom mégis az erőt. Meglátom azt, hogy igenis a hamu alatt ott van a parázs, az izzó parázs, és Isten hatalmas ereje olyan dolgokra képes, amire én nem volnék képes. Eszembe jutott egy régi emlékem, amikor garán voltam lelkész Dél-Magyarországon, egy kis faluban, az összes barátom itt maradt Budapesten is. Annyira emlékszem, hogy milyen nehéz volt, például karácsonykor egyedül voltam ott szenteste, és úgy gondolkodtam, hogy most ebben az egyedül létemben, ebben az erőtlen, pislákoló gondolatvilágomban mi lehet az erő? És akkor elkezdtem imádkozni a barátaimért sorjába is. Még ma is álmomban előjött egyébként ez az emlékem, hogy micsoda erő volt ebben. Hogy annyi erőt kaptam ezáltal, hogy azt éreztem, hogy én azáltal, hogy egyedül vagyok bár, de tehetek valamit másokért. Lehet erő ebben. Sorra vettem a listát, ahol a telefonszámaim voltak, és mindenkit mondtam egy imádságot, és most is nagyon nagy hálával emlékszem erre vissza. Nem csak ebben, sok mindenben meg tudtam találni az erőt a gyengeségben, és azt hiszem, hogy mindannyiunk életében meg tudjuk találni a tehetetlenségeket, tudunk azonosulni ezzel a képpel, hogy pislákoló mécses vagyunk, de meg tudjuk találni az erőt. Adja Isten, hogy most így tudjuk az életünket a kereszt alá letenni, így készüljünk húsvét ünnepére. Amen. Válaszoljunk az ígére a 338. dicséret első két versével. A 338. dicséretünk így kezdődik: lelki próbáimban, Jézus, légy velem. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy a Te kereszted a szemünk előtt van most. Köszönjük, hogy magunk előtt láthatjuk kínhalálodat. Köszönjük, hogy láthatjuk, hogy mi az igazi erő. Istenünk, Te látod gyengeségeinket. Te látod, hogy hányszor van, hogy szívesen visszaütnénk. Hogy hányszor van az, hogy az erőszak urrá lesz rajtunk, mert tehetetlenek vagyunk. Bocsáss meg nekünk ezért. Bocsáss meg, Urunk, minden kiabálásunkért. Mindenért, ami nem arról szól, hogy a füstölgő mécses Te nem oltod ki. Urunk, hadd találjuk meg az erőt az erőtlenségben. Hadd találjuk meg az erőt ott, ahol nem is sejtenénk. Könyörülj meg rajtunk, hogy ezen a nagy héten valamit megérthessünk a Te sokkal nagyobb erődből. mint amit ez a világ harsog. Kérünk, könyörülj rajtunk, és az, hogy a most hallott igét szívünkben forgatni tudjunk, és meg tudjuk valósítani. Így kérünk, Urunk, valamennyünknek a húsvét ünnepléséért, az, hogy ne csak a felszín, hanem a te kegyelmed is jelen legyen. Könyörgünk, Urunk, gyülekezetünkért, áldj meg minket, mint jó pásztor vezesd a te nyájadat. És könyörgünk, Urunk, népünkért, országunkért, te látod azt, ami történik. Te látod azt a tehetetlenséget, ami bennünk van. Add, hogy a te kezedbe helyezzünk mindent. Add, hogy a te áldásodat várjuk. Add, hogy megtanuljunk igazán imádkozni. Kérünk, Urunk, áldj meg minket otthonainkban, kísérj minket az élet útjára. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg képeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigyél minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetések következnek.
Köszönjük szépen Fekete Ágnes lelkipásztor testvérünk szolgálatát. Kérjük is áldását további szolgálatára, családjára. És kérjük imában, hogy szava és minden lelkipásztor szava minden messzebbre jusson el, és hogy a Isten szent lelkével támogassa meg ezt a hangot és szót, hogy legyen ellenállhatatlan. A húsvéti jövő heti gyülekezeti alkalmaink a következőképpen alakulnak. Hétfőn este 7 órakor lesz a keresztkérdések kurzus következő alkalma. Szerdán és csütörtökön este 6 órakor bűnbánati istentisztelet lesz itt a templomunkban. Pénteken délelőtt 10 órakor istentisztelet lesz, mert a pasió játék fog elhangzani. Pénteken este 6 órakor szintén istentisztelet lesz a templomunkban, ekkor legátus fog szolgálni. Húsvét vasárnap délelőtt 10 órakor úrvacsorai közösséggel lesz istentisztelet, és húsvét hétfőn szintén úrvacsorás istentisztelet lesz, ekkor ismét legátus fog szolgálni. Feljük a figyelmet, hogy a szintünkön található volt beosztott lelkészi lakásban, ami most babaszobának nevezhető, ott ebben a pillanatban is lehet hallgatni az Isten tiszteletet, úgyhogy ha valaki kisgyermekkel jönne, az nem maradjon otthon, jöjjön el és hallgassa ott az Isten tiszteletet. Természetesen minden alkalmunkra szeretettel várunk minden kedves testvérünket. Az úrvacsorát kérésre beteg idős testvérekhez is eljutatjuk. A jelzéseket a gyülekezetünkkel elkészüljük, kérem szépen, hogy jutassák el. A tegnapi nap és a mai nap a keresztkérdések kurzusnak az a bizonyos hétvégéje, amikor a kurzus nem itt lett volna, hanem Balassagyarmaton. Betegségek miatt ez most elmaradt, de itt Budaörsön ezek az alkalmak megtartatnak. Kérünk szépen mindenkit, hogy imádkozzon továbbra is ezért a kurzusért. Elkészült a húsvéti hírlevelünk, amit ez alkalommal nem tettünk borítékba. Kérjük a testvéreket, hogy vigyenek magukkal néhány példányt, és az utcában környezetükben lakó reformátusoknak, és talán nem reformátusoknak is adjanak belőle, hadd olvassák. Köszönjük a postásoknak a fáradozást, és hogy a postások hol találhatják meg a hírlevelet, a bejárat mellett az ajtótól jobbra, a persejtől jobbra látható és vihető a hírlevél. Húsvétet követő hétvégén, ez április 18-a és 19-e, szombat-vasárnap, ekkor a pápai református teológia 9 hallgatója lesz gyülekezetünk vendége. Szombaton egy közös kirándulást tervezünk, ez természetesen függ az időjárástól. Egy hét múlva erről a hétvégéről és a programjairól még részletesebb tájékoztatást adunk. Az akkori vasárnap, tehát ez 19-e lesz, az Aratnai István, a pápai teológia tanára működik közre, pontosabban hirdeti Isten igéjét, és a teológusok pedig közre működnek verses énekes szolgálattal. Kérjük a testvéreket, hogy akinek módjában áll, az segítsen a teológusok elszállásolásában, és ezt is gyülekezetünk lelkészéhez a segítő szándékot neki kell jelezni. Megalakult református egyházunk nevelőszülői hálózata, akit ez érdekel és érint, annak írásos tájékoztatást tudunk adni. Végül az adakozással hívnánk fel a figyelmet, a múlt vasárnapi persejpénz 18.290 forint volt. A persejt már egyszer említettem, most más kontextusban, a hírlevéltől balra található a persej.
Záró énekünk a 344. dicséret. Királyi zászlók lobognak, pénylik titka keresztfának. A megrepett nádat nem töri el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki. És Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban, mert övé a dicsőség örökkön örökké. Amen. Áldás békesség.